Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok! Mai vendégem Galajda Péter, a Központ Bistró, a mellette két háznyira névő Calavera mexikói étterem, és a Budakeszin lévő Meyerser vezetője. Szia!
Szervusztok!
Sok mindent lehet rólad olvasni, különféle történeteket Központ Bistróval, Calaverával, meg a Meyerserrel kapcsolatban. Nekem egyetlen egy dolog tűnt nagyon fel, hogy te olyan megoldó ember vagy. Jól gondolom?
Igen, ezt én is így gondolom, hogy akkor érzem magam jól, hogyha van valami megoldandó feladat.
Ezt onnan vezettem le, hogy nem volt szörped, akkor csináltál magadnak, nem volt gined, elkezdtél vele foglalkozni, nem volt tonikod, akkor kifejeztettél egy tonikot, tehát úgy a magad kezébe veszed, ami hiányzik, mondjuk.
Igen, meg úgy szeretem a kihívásokat, és valahogy mindig meg is találnak.
És miért nem mész el máshoz? Tehát miért magad kezdesz el? Hogy van erre energiát? Mindig magad kezdesz el foglalkozni az ügyekkel?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Most miért nem mész el máshoz? Miért nem fordulsz máshoz? Úgy értettem.
Ja, oké. Akkor nem biztos, hogy pont olyan lesz a termék, vagy a megoldás, amit én szeretnék.
Akkor érzed jól magad, hogyha teljesen irányításod alatt vannak a folyamatok?
Igyekszem. Szerintem ezzel sokan vagyunk így. Próbálom, igen. Tehát szeretem, hogyha az történik, amit itt kitalálok. Hát ez nem mindig sikerül, de próbálom abba az irányba terelni mindig a dolgokat, hogy...
Más oldalról megközelítve, mennyit bízol a kollégáidra?
Mostanában egyre többet. Ez nekem egy ilyen nagyon, nagyon nehéz, nagyon sokat tanulós folyamat volt, hogy én szerettem mindent én intézni, de aztán rájöttem, hogy ez nem működik. Tehát hosszú távon ez a one-man show, ez nem megy. Egy bizonyos szintig lehetett csinálni, viszont az teljesen fölőrölt. És az utóbbi pár évben elkezdtem tudatosan is figyelni, és egyre több dolgot engedek át a kollégáknak, és sokszor még jobban is csinálják.
El kell ismerned, hogy jobban csinálják?
Előfordul.
Hogyan bízol meg bennük? Tehát mi volt ez a folyamat, amivel átadtad a feladatokat? Nyilván ez alapvetően a bizalomra épül. Hogy épült fel benned ez a bizalom?
Igazából azt mondanám, hogy az évek alatt szerintem az emberismeretem egész jól kialakult. Aztán persze néha nagyon mellélő az ember, de én alapjában véve egy olyan ember vagyok, aki megbízik alapból mindenkibe, ameddig el nem játsza a bizalmat. És általában akiknek átengedek feladatokat és segítenek, velük évek óta együtt dolgozunk, és folyamatosan kialakult ez a bizalom. Uh-huh. Tehát folyamatosan egyre több dolgot tudok átengedni másoknak, és mi ezt mindig jól is csinálják, ezért egyre több feladatot is tudok átengedni, és most már eljutottam addig, hogy amit átengedek, azt utána nem is akarom kontrollálni folyamatosan. Tehát, hogy átengedem, és általában megoldják úgy, hogy az jó. De azt szeretem a legjobban, amikor nem is tudok róla, és megoldódott.
És mi van akkor, hogyha hibáznak a munkatársaid, akiben megbízol?
Igazából semmi. Kijavítjuk, és megyünk tovább.
Tehát egy hiba miatt nem inog meg a bizalom?
Ha nem szándékos, hanem tehát jó szándékból próbál valaki valamit csinálni, és az nem sikerül, az számomra nem olyan hiba. Tehát, hogy ne 5-5-ször kövessük el ugyanazt, de szerintem úgy nem lehet dolgozni, hogy nem hibázik az ember. Persze senki nem szereti, én is ki tudok borulni, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk, de olyan még nem volt, hogy valaki jó szándékból dolgozott, jót akar csinálni, hibázott, és emiatt megromlott volna a kapcsolat.
A Központ Bistró az az első vállalkozásod?
Nem, az már a többedik.
Mi volt a kezdet?
Nem, ez már elég régen indult. Nekünk egy kis pizzéria volt a legelső, még a Moszkva tér, vagy most már Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar között a Krisztina körúton volt egy kis, kis pizzériánk. Azt még a Gianniéktól béreltük annó. Az volt az első ilyen tanulópénz gyakorlatilag, ahol rájöttünk, hogy nagyon pici üzletből, hát nagy csodát nem nagyon lehet csinálni. Ott ketten dolgoztunk benne a társammal, dolgoztunk minden pozícióban, mindenki mindig, de olyan picike volt az üzlet, hogy hiába volt tele, egyszerűen a két fizetésnyi pénz nem jött ki belőle, tehát azt beláttuk, hogy azt el kell engedni. Utána az első, talán komolyabb étterem az Budakeszin volt. Egy barátom édesapjának volt egy étterme, ahol nem volt elégedett a meglévő bérlőkkel, és keresett új lehetőségeket, és akkor úgy kerültünk oda, hogy ott egy barátommal vettük át annak az étteremnek az üzemeltetését.
Neked hogy jött a vendéglátás? Miért kezdtél vele foglalkozni?
Hú, ez nekem valahogy egész kiskorom óta egy ilyen becsípődés volt, hogy én szakács akarok lenni. Uh-huh. Na azt nem tudom, hogy honnan jött. Uh-huh. Tehát, hogy nincs vendéglátós a családban.
És egyenesen szakács lettél kiskorod óta, hogy úgy mondjam?
Hát ott volt egy kis botlás benne, mert én szakács-cukrás szakra jelentkeztem, uh-huh. ahonnan egyetlen ponttal lemaradtam a felvételin, és szakács felszolgálónak fölvettek. Uh-huh. És akkor onnan viszont, amikor tanulók voltunk, akkor hát ez a szakács vágyakozásomat, ezt tanulóhelyen ezt kiirtották gyakorlatilag belőlem.
Miért? Tehát, hogyan?
Hát, ha szakácsgyakorlaton voltunk, akkor megkaptuk mindig hát a legrosszabb munkákat.
A gyakorlati
munkákat. Folyamatos terrorban voltunk a konyhán uh-huh. gyakorlatilag. Ha kimentünk felszolgáló gyakorlatra, akkor meg, szia Peti, gyere, csináljátok meg ezt, igyál egy kólát, itt van 500 forint. Uh-huh. Bementünk a konyhára, hátba vágtak a fakanállal, üvöltöztek, hagymát pucoltunk, könnyékig voltunk a mosogatásba. Következő héten felszolgáló gyakorlat, gyere, igyál egy kólát, itt van 500 forint. Hát mondom, akkor nem leszek szakács. Tehát
nagyon nagy volt a kontraszt.
Igen, de aztán persze vannak olyan ismerősök, akik meg olyan helyre kerültek, ahol hogy is fogalmaz, a kicsit jobban megbecsülték a tanulókat, uh-huh. és ott ők tovább is mentek akár a szakácspályán.
Szóval akkor felszolgáló lettél?
Igen.
És igen. Hol kezdted?
Hát a taverna cégnél dolgoztunk akkor, uh-huh. amit ott több üzletébe is megfordultam akkoriban. Napoletána étterem, fesztivál étterem, dolgoztunk akkor a parlament rendezvényeit, a taverna csinálta, nagyon uh-huh. sok parlamenti rendezvényen voltunk. És utána én egy időben kimentem hajóra dolgozni, ilyen óceánjáró hajóra. Uh-huh. Az elég rövid sztori volt, de tanulságos.
Mennyire volt rövid?
Hát én 2 hónapot voltam kint.
Nem... Miért volt tanulságos? Én még nem beszéltem senkivel, aki óceánjáron dolgozott.
Hát igazából mi kerültünk szerintem rossz helyre. Uh-huh. Nagyon sok ismerősöm dolgozott kint, és általában az volt, kimegy az ember, ott irgalmatlan munka van, tehát ott éjjel-nappal dolgozni kell, de mondjuk az amerikai cégeknél ott azért figyelnek arra, hogy ne égessék ki teljesen az embereket. Én egy angol céghez kerültem, ahol gyakorlatilag tényleg non-stop dolgoztunk.
Ezt szó szerint szinte úgy kell érteni?
Hát reggel bementünk reggeliztetni, akkor reggeli és ebéd között mindig volt egy ilyen félórás-órás mellékállás, valamilyen takarítás. Az ebéd után volt egy délutáni mellékállás, aztán vacsora, és minden negyedik nap még egy éjféli büfét is kellett nyomni, és 2 hetente volt egy olyan, hogy nem kellett bemenni ebédeltetni.
Tehát gyakorlatilag nem láttad a tengert, ott voltál a hajón.
De nagyon sokat láttunk belőle, mert amikor volt egy fél óránk, akkor föl tudtunk menni a fedélzetre, aha. körbe tudtunk nézni. Aha. Vagy ha éppen kikötött a hajó, és volt 2 óránk, akkor ki tudtunk szaladni a kikötőbe és körbenézni. Tehát, hogy fényképeken én nagyon szép dolgokat tudtam hazahozni, de ez mind az volt, hogy felszaladtunk a fedélzetre, körbefotóztunk, kimentünk és visszamelózni.
Mint egy ilyen japán turista csoport.
Még gyorsabban, igen.
Jó, és akkor hazajöttél, és itt kerestél Pesten éttermeket? Vagy munkahelyet?
Hazajöttem, és utána nem sokkal el is kezdtük ezt a saját kis pizzériát csinálni.
Uh-huh. És azt szeretted? Tehát amúgy
azt nagyon.
Nyilván anyagilag, ahogy mondtad, nem volt egy nagy húzás, de mit szerettél abban?
Hát utólag visszagondolva én sem tudom. Tényleg dolgoztunk reggeltől este, egy nap pizzát sütöttem, másik nap futár voltam, harmadik nap felszolgáló, de akkor egy ilyen óriás szabadságnak éreztem, hogy saját üzlet, saját magunknak csináljuk, és az ilyen óriási motiváció volt, hogy...
És a társaddal jól megvoltatok?
Teljesen jól, igen, igen. Egy előző munkahelyemen volt a főnököm, uh-huh. és ott barátkoztunk össze, és úgy csináltuk közösen ezt az üzletet.
És utána jött a központbisztról mindjárt?
Nem, utána volt ez egy budakeszi étterem.
Igen.
És amellett kezdtem el egy kávézót Újpesten, uh-huh. és az is volt a cél, hogy ebből a kávézóból egy kisebb kávézóláncot uh-huh. építsünk föl. Ez Café Five néven uh-huh. működött, és csúcs időszakban...
Ez már bezárt, ugye, ha jól emlékszem.
Igen, sajnos már az utolsó is. És csúcs időszakban 5 üzlet is volt belőle. A legtöbben volt is társam, uh-huh. és volt, ahol a társam gyakorlatilag kivásárolt, utána ők ezt, hát utána az be is zárt az üzlet, sőt, be is vitték. Uh-huh. Volt olyan üzlet, ahol a bérlemény lett ellehetetlenítve, és azért uh-huh. kellett eljönnünk. Uh-huh. És volt az utolsó üzlet, amik a Kolosi térnél volt, ott meg gyakorlatilag már annyi minden feladatom volt, hogy valamelyiket el kellett engedni, és akkor a kávézó teljesített akkor talán a leggyengébben, és akkor azt, azt kellett elengedni.
De akkor már megvolt a központbisztró.
Akkor megvolt a központbisztró mellette, akkor már megvolt a mexikói étterem mellette, és megvolt a szörp is, és így a négy dolog az, az már, az akkor soknak bizonyult.
Azt mondtad egyébként egy interjúban, hogy a központbisztró, ahonnan minden indult, az a...
Igen, az a szörpös, a szörpös igen, témára visszavezetve.
Az a központ,
igen,
meg,
igen.
A, meg a gin, meg a tonik, ezek a mondjuk így újítások, talán ezt lehet ezt mondani. Szóval a központbisztró, ez hogy jött? Pont Újpesten. Abban az időben ez talán nem volt teljesen egyértelmű. Kellett hozzá egy kis kurázsi, hogy pontot vágjál bele, nem? Vagy nem így láttad?
De, igen. Sokan meg is kérdezték, hogy egyáltalán ez honnan, honnan jött, hogy milyen nem belváros, de nekem Újpesten előtte volt a kávézónk. Ott onnan indult a Café Five is Újpestről annó.
És miért pont van valami? Ez előző vendégemnek van egy elmélete, azt mondta, hogy minden budapestiről kiderül, hogy van egy újpesti rokona, tehát mindenki újpesti valahol.
Az a fura, hogy nekem utólag, tehát mióta most már 2005 óta szinte minden nap Újpesten vagyok, én is kezdek arra jönni, hogy Újpest így a világ közepe, tehát bármerre megyünk, tényleg mindenhol találkozni egy-egy újpestivel. Tehát nem tudunk olyan rendezvényre menni még vidéken se, hogy ne fussunk bele valakibe, aki, aki újpesti.
Ennek is. Merker Dávid nagyon örülne. Szóval Újpest a világ közepe, ezért lett ott a központbisztró.
Igen, előtte a kávézót ott üzemeltettem, és azt utána azt, ott voltak a bérleménnyel problémák, és azt vissza kellett adnunk. Viszont nagyon sok embert megismertünk Újpesten. És jött a lehetőség, hogy éttermet nyissunk a központbisztró helyén, tehát ott volt előtte az említett hentes üzlet, aminek, hogy ott mondanak, lejárt a szerződése, és az önkormányzat valamilyen élettel akarta megtölteni ott a teret, és megkerestek, hogy érdekelne egy ilyen nyitás, és akkor adjam be, hogy én mit szeretnék oda, volt egy ilyen talán pályázati kör, hogy mit képzelnék el oda. És akkor így elgondolkodtam, kitaláltam, hogy nagyjából mi az, ami szerintem működhetne. Tehát az volt a cél, hogy tényleg csináljunk egy színvonalas vendéglátóegységet Újpesten. Akkoriban nem nagyon volt még a környéken hasonló, és a belvárosba kellett mindenkinek menni. És akkor ez a koncepció elnyerte a tetszést, és ki tudtuk bérelni ezt az üzletet. Szerettünk volna egy olyan központi helyet létrehozni, ahol tényleg a nap minden szakában be tudnak térni az emberek, és jól tudják magukat érezni. Tehát nálunk reggel már lehet kezdeni egy kávéval, reggelivel, délbe lehet jönni ebédelni, este pedig akár partnerrel, barátokkal be lehet ülni egy vacsorára, de be lehet ülni sörözni, borozni, koktélozni. Tehát egy kicsit ilyen multifunkcionális helyet szerettünk volna.
Szerinted akkor mi a lényege a vendéglátásnak?
Hogy jól érezze magát a vendég.
Rám és ez sok... mitől függ?
Hát szerintem úgy nagyon sok mindentől egyszerre. És sokszor furán néznek rá, amikor azt mondom, hogy az étterembe szerintem nem enni járnak az emberek, hanem inkább kikapcsolódni, szórakozni. Tehát, hogy nem az evés funkciója miatt, hogy ne halljanak éhen, mert akkor lehet enni egy pár zsizs zsömlét a boltba, és nem hal éhen az ember, hanem mondjuk délben egy ebéd menünél megint más, ott tényleg azért mennek az emberek, hogy egyenek és kihúzzák estig. De főleg egy esti programnál szerintem azért megy el az ember barátokkal, párjával, hogy családjával, bárkivel, hogy jól érezze magát. Ennek egy nagyon fontos része az étel, meg az ital, de hogy önmagában kevés. Tehát szerintem egy nagyon finom, nagyon jó ételt kap az ember, de kosz van, flegma a felszolgáló, nem jó az egész helynek a hangulata, akkor hiába bármilyen jó az étel. És ez szerintem bármelyik pontjára igaz a vendéglátásnak, hogy bármelyik pont egy kicsit rezeg, akkor már nem biztos, hogy tökéletes az élmény. Mi igazából a törzsvendégekből tudunk megélni. Tehát nálunk nincsenek turisták, aki egyszer jön be, és soha többet nem jön vissza. Tehát mi nem tudjuk azt megengedni magunknak, mint azok a helyek, ahol például csak turisták vannak, és senki más nem fordul meg. Ott sokkal könnyebben az ember egy kvázi középszerűt, mert teljesen mindegy, a turista úgyse fog visszajönni. Vagy nagyon-nagyon későn. Több év múlva akár. De nálunk a helyiek jönnek, ott nem tehetjük meg, hogy valami nem jó, vagy nem tökéletes, mert nem fog többet visszajönni.
Oké, jön más, vagy nem jön más?
De egy idő után nem. Tehát a helyi emberek nem cserélődnek olyan gyorsan, mint a turisták. És azt vettük észre, hogy azért főleg ott helyben, ott nagyon gyorsan híre megy bárminek. A rossznak meg aztán főleg.
Szeretette te ezt a helyiséget? Én úgy értem a helyiséget, tehát hogy az, hogy ilyen a vendégköröd.
Én szeretem különben, igen. Én ezt sokkal jobban szeretem, mint hogyha minden nap új arcok jönnek, akikkel soha nem találkozol többet. Tehát nagyon jó érzés, mikor visszajáró vendégek vannak, és jönnek be, és tudjuk, hogy szeretnek visszajárni, és jó velük beszélgetni, jó velük találkozni.
Azt akartam kérdezni, beszélgetsz velük?
Ha bent vagyok, és tehetem, akkor igen. Igen. Néha van is ilyen napom, hogy úgy megy el, hogy éppen sietnék, nagyon sok dolgom van, de bemegyek a vendégtérbe, és találkozok három ismerős vendéggel, akkor úgy elmegy két óra, hogy fel se tűnik. De valahol meg ez nagyon jó. Tehát van, amikor elcsúszik az egész napom tőle, de igazából én azt látom, hogy ez is a feladatom, ez is a dolgom. És ezekből lehet a legtöbbet tanulni különben.
Milyen értelemben tanulni?
Hát azok a törzsvendégek, akik visszajárnak, egy idő után tudunk velük őszintén is beszélni. Tehát én mindig azt mondom azoknak a vendégeknek, meg barátaimnak, akikkel jóba vagyunk, hogyha valami nem jó, akkor mondják meg. Tehát abból tanulunk. Ha bejön valaki, és kényelemből csak azt mondja, hogy figyelj, minden nagyon jó volt. De közben ez nem igaz, csak úgy ráhúzza, mert kerüli mondjuk a konfliktust, vagy bármit, az nekünk nem jó. És ezt nagyon sok olyan vendégünk van, akivel ezt már meg tudjuk beszélni. Tehát ha valami nem volt jó, akkor is megemlíti, hogyha amúgy nem említené meg, mert tudja, hogy akkor tudunk rajta változtatni, és én azt szeretem, hogyha elmondják, hogyha valami nem jó.
Tehát amikor beszélgetsz velük, akkor erre mindig rákérdezel?
Igen. Igen, és azt látom, hogy idő után egyre őszintébben el is mondják, hogyha valamivel volt gond. Azt is elmondják, ha jó volt, meg azt is, hogyha nem.
Egy interjúban azt mondtad, hogy így tulajdonképpen akkor most már értem, hogy a vendégeidet az új, mondjuk itt találmányaidnak, vagy termékeidnek, a kísérleti terepeidnek is használ, tehát velük együtt próbáljátok ki.
Igen, ez kicsit így csúnyán hangzik, de a szó jó értelmében igen, tehát hogy nagyon...
Ezt hogy kell elképzelni, hogy működik ez a közös kipróbálás?
Hát ugye van egy új termék, azt általában mindig a központban próbáljuk ki. És ha jönnek a vendégek, akkor egyszer megkóstoltatjuk velük, hogy figyeljetek, már van egy ilyen új termék, megkóstoljátok, és akkor megkóstolják, és elmondják a véleményt. És ilyenkor mondjuk mindig nagyon, hogy de most ne dicsérjetek, tehát ne azt mondjátok, hogy ez jó, mert ebből, ha a rosszra azt mondjátok, hogy ez nagyon jó, mi akkor terméket csinálunk belőle, és bele fogunk bukni. Tehát ha valami nem jó, tehát hogy minden hibáját keressük, ha van egy új termék, egy új csomagolás, akár a szörtnél is, akkor elkezdjük elvisszük az új, vagy olyan partnereknek, akikkel tényleg napi szinten jó kapcsolat van, hogy itt van, próbáljátok ki, és keressétek benne a hibát. Tehát mondjuk az eleje egy termékfejlesztés, hogy próbáljuk megtalálni az összes olyan pontot, ahol tudunk hibázni benne. És ha az összes kis rossz részt ki tudjuk szűrni még az elején, akkor egy egész jó termék lehet belőle. Az ízlés az annyira különböző mindenkinél, hogy ez tényleg nehéz mindig belőni, de ezért jó, hogy nekünk nagy a merítés a vendégekből, hogyha megkóstoltatjuk 50-100 emberrel, és abból 90-en azt mondják, hogy ez nagyon jó, akkor valószínű, hogy van benne valami, és nem csak hárman kóstolgatjuk a saját ízlésvilágunk szerint. De mindig megvan az a határ, ameddig szerintem el lehet menni. Tehát vannak az új hullámos kávézók például, ahol szerintem kicsit átestek a ló másik felére, és túlzottan akarják tanítani a vendéget. És gyakorlatilag, ha a vendégnek nem ízlik az, ami nekik, akkor a vendéggel van a baj. Holott nem. Tehát, hogy a másik oldalán vagyunk ennek a dolognak, ha a vendégnek nem ízlik, akkor baj van. Tehát, hogy ne akarjam én rákényszeríteni a vendéget, hogy ő cukor nélkül igye a kávét, ha ő cukorral szereti. Tehát el tudom neki mondani, hogy figyelj, ez egy olyan fajta kávé, amihez ne tegyél cukrot, ezt kóstold meg anélkül, mert ez egy nagyon jó minőségű kávé.
De ezt el lehet mondani.
Ehhez nem kell cukor. Oké, de ezt megkóstolja a vendég, és azt mondja, hogy hú, figyelj, nekem ez mégse ízlik. Akkor fogom neki, és akkor viszont tegyél bele cukrot, mert te úgy szereted. És nem mondom azt, hogy figyelj, hát te hülye vagy, ha ennek ez
nem ízlik. Értesz a kávéhoz.
Nem értesz a kávéhoz. Nem, ő azt úgy szereti, ő úgy nőtt föl, az ő ízlése úgy alakult ki, és akkor szépen lassan persze el lehet hagyni. Tehát régen én is cukorral ittam a kávét, aztán jöttek a jobb minőségű kávék, és én is leszoktam róla. De hogy ez egy folyamat. Tehát szépen lassan így lehet a vendégeket is edukálni, de erőszakosan szerintem nem lehet. Tehát, hogy kóstold meg, de ha nem ízlik, akkor tessék itt a cukor, és akkor itt úgy, hogy neked ez tetszen.
Most néhány perc zene következik, utána folytatjuk a történetünket Galajda Péterrel.